Késői levél Elisabetta Amelia Eugenia de Wittelsbachnak, Ausztria császárnőinek és Magyarország királynőinek, akit az egész császárság Sisinek nevez. Levél, amelyet soha nem küldök el. Nem is azért, mintha félénk és gátlásos férfiú volnék, bár ezt is mondhatnám, hanem mert megbízható forrásból tudom, hogy a birodalomban hemzsegnek a kémek. Levelem tehát a császár kezére juthatna, vagy ami még rosszabb, Karl Kraus. Ez a komondor kaparinthatná meg, és akkor aztán a bohémek, a morvák, a huculok, a határőrök és a huszárezredek mind rajta mulatnának. És nem lenne illő, hogy Ferenc József barátom, akit Vasile Kazár festett meg, ez a félelmetesen tisztán látó ferences rendi szerzetes élete utolsó pillanataiban, búvó helyén, a föld alatti világ uralkodójának rejtek helyén, nem lenne illő hát, ha Ferenc József barátom elhanyagolná a sereg dolgait, és a császárság súlyos gondjait, és elolvassa a bizalmas leveleket, melyeket én, Pavel Zsuzsánra hűséges alattvaló és épp oly tisztességes lázadó írok szeretettel császárnőmnek és királynőmnek, és amelyeket biztosan nem értene a császár, a zömében a kártyás, szakadár és nagybajuszú magyarok kezén levő bécsi sajtó pedig még kevésbé.
Ezekkel a sorokkal indítja elbeszélését, versbeszédét, ódáját, vagy nevezzük, ahogyan tudjuk, Pavel Zsuzsánra író, aki maga is az irodalmi kísérletezések útvesztőjében írta a Sisit. Ugyanis van ebben műfaji sokszínűség, történelmi és érzelmi kalandozások, az idősíkok váltakoztatása révén különleges történések, amelyeknek alapja csak félig valós, vagy teljesen az. És természetesen ott van Sisi, Ausztria császárnője és Magyarország királynője, aki ebben az elbeszélésben a történetek révén lekerül a piedesztáról és érző, valós, emberközeli lényé válik úgy, hogy királynői auráját mindvégig megőrzi. Óda ez egy királynőhöz a csodálat jegyében, történelemmel, valósággal, személyes áhítattal átszőve. A történések helyszíne természetesen az osztrák-magyar monarchia, egykori és területének mai nyúlványai, elsősorban a bánság. Hisz a szerző maga is a bánságban született, Bányán, Krassó-Szörény megyében, és a gyermekkori helyszínek, történetek, emberek mesélése nyomán szövi ódáját a királynőhöz. Sisi hatása meghatározó volt, az emberek szerették királynőjüket. Ez a szeretet éltette őt az egyszerű történetekben, és emelte át az örökké valóságba. Jelen és múlt sajátos módon keveredik ebben az elbeszélésben, és keverednek az egykor volt és mai emberek és történések. A monarchia több nemzetiségű világa, a bánsági összeszövődések, múlt és még távolabbi múlt összefonódása különös utazássá varázsolja Pavel Zsuzsánra ódáját.
Ez azonban nem minden, fenséges asszonyom. Az erdőben élő rablók eltiprásával természetesen elcsendesedtek a dolgok, és most már a többi tolvajjal folytatódik az élet, a megszokottakkal, akik tökéletesen alkalmazkodtak a civilizációhoz és a közösségi élet mindenki számára kötelező jelrendszeréhez. Néhány dolog viszont ennek ellenére tisztázatlan maradt. Hol vannak a kincsek? A pénz, a szerszámok, a templomi arany és az ezüst készlet, az igaz gyöngyök és más drága kövek, a császárság mely részében ásták el őket? Mivel jelölték meg a gödröket? Milyen éjszakákon mossák meg őket a lángok? És hányat őriznek esküvel, átkoznak meg, kötöznek meg és pecsételnek le a sátán akarata révén is annak erejével? Hiszen nem régen, talán egy esztendő múlt csak el azóta. Jön Grigore nagybátyám a jablanicai tehergépkocsival. Ő akkoriban a ponyászkai gépkocsi telepen dolgozott, s miután lerakódta utolsó szállítmány farönköt, éjfél előtt 11 órakor, mert két gyermeke van, a pénz pedig kevés, a kollektívnél csak azt adják, amit ellop az ember, úgyhogy amikor lehet, még fordul egyet a kötelezőn felül. Hát amikor az Óger Listjei hídhoz érkezne, rágyújt még egy cigarettára. És miután kialszik a gyújtó, amikor a szeme már ismét megszokta a lámpák fényét, körülbelül a híd fejénél azt látja, hogy valaki integet neki. Szaporán integet, mintha nagy szüksége lenne rá. Felveszem, menne az anyja picsájába. Valami történhetett. Aztán meg nekem sem árt két-három lejcsobuk. Hová, testvér? Mert én egy kicsivel arrébb, balra térek. Bánya felé megyek, ha mond neked valamit ez a helység. Hadd csak, mert megmondom én, mondja a másik. Miután felszáll a kabinba és becsapja maga mögött az ajtót. Nem bánod meg, hogy felvettél.
Pavel Sosára elbeszélését a Sissit egy bécsi utazás ihlette, körvonalazta, de az is lehet, hogy már régóta lappangó ötlet és érzés csírákat erősített meg benne. Hamarosan hallani fogjuk Pavel Sosára irodalmi bolyongása, kísérletei már jó ideje tartanak. Ez a kötet is ezeknek a része. Anélkül azonban, hogy bármi végleges bizonyosság is született volna a szerzőben. Úgyhogy minden bizonnyal a továbbiakban is hasonlóan izgalmas szerkezetű és érzésvilágú kötetre számíthatunk a tollából. Pavel Sosáraval beszélgetünk.
Illustrația mi-a sugerat spațialitatea textului sau capacitatea lui de a genera spații noi și în alte limbaje.
Az illusztráció a szövegtérbeliségét bizonyította, vagyis azt a lehetőséget, hogy milyen sok új univerzum nyílhat meg más nyelven. A szöveg azonban úgy van megalkotva, hogy ezek az elágazások érvényesüljenek. Abból indultam ki, és hiszek ebben, hogy a vers nem egy jól meghatározott forma. Mielőtt nekifognál egy szövegnek, sohasem tudhatod, hogy hova fut ki, és milyen műfajba illeszkedik majd bele. Ezért teljes szabadságom is van, semmi sem korlátoz. Semmilyen műfaji követelmény nem szab határt. Írhatok verset, esszét, prózát, sőt, ezt mind összegyűjthetem egy helyre, és utólag kezdem el meghatározni a műfaji sajátosságokat. Hogy líraira, epikusra, drámaira sikeredette a szöveg. Tehát ez szabad szöveg. Teljes szabadságában született, a képzelet és a megfigyelés is bármilyen korlát nélkül alakult. Ez a levél már az első mondat után próbálja meghatározni a helyet, ahol vagyunk, ahol a cselekmény játszódik. Az írót is, mint alakító tényezőt, igyekszik meghatározni, de az olvasót is, mint befogadót próbálja elhelyezni ebben a többirányú és kimeríthetetlen világban. A szöveg nem vegy tiszta, gerjeszti önmagát, és mohón gyűjti be az ötleteket a létezés minden területéről. Összegzi azt a valóságot, amit ábrázol, de ugyanakkor létre is hoz egy másikat. Ezt a valóságot szabad és mobilis struktúrákkal hozza létre, mindenféle előítélet nélkül, amely lezárná a diskurzust és a befogadást. A Sissi tehát egy költemény mindarról, ami meghatározza az életünket, a képzeletünket, tapasztalatainkat. Vannak benne saját történetek, apró egyéb történések emberek életéből, de vannak benne nagy történelmi események is. Sőt, lehetséges események, amelyek olyan képzeletbeli dolgokat, vágyakat tartalmaznak, amelyek akár meg is történhettek volna az idők folyamán. Ez az elbeszélés olyan próbálkozás, amely arra is késztet, hogy állást foglaljak az irodalommal szembeni viszonyulásomban. Ezzel már próbálkoztam az Universul din Cușcă írásomban is, az első könyvemben is, a Regula Jocului-ban, sőt a Sinucidere a Seamână című prózámban. Ezekben már vannak olyan dolgok, amelyek visszavezethetők két-három koordinátára, mint például a valóság és képzelet, a direkt tapasztalat, vagy a képzelet, az ész tapasztalata, élet és irodalom, vagy élet és halál viszonya. Ezekből rügyezik ki az összes többi elképzelésem. Mindezek próbálkozások arra, hogy megértsem, felfogjam az irodalmat. Kiindulva olyan mondatokból, tényekből, amelyek az elméleti fizikában gyökereznek. Mind a makró, mind a mikro és kvantumfizikában. Ott, ahol a dolgokat emberi logikával már nem lehet előrevetíteni. Itt a dolgok, ha a szemlélő már nem tudja észlelni, meghatározni őket, akkor bárhol, bármikor lehetnek és megtörténhetnek. Erre próbálok én is alapozni az irodalomban, az élet történései nem zárt formák. Ezeket bármilyen szinten megtalálhatjuk, sőt, egyszerre több helyen is, ami természetesen összezavarhat bennünket. Körülbelül ez a Sisi, egy szövegtömörülés, egy elbeszélés több síkon és több térben, amely igyekszik egyszerre több oldalról látni a világot, mint egy megfigyelő, amely belülről és kívülről is képes látni a valóságot.
Sok műfajiságot tömörít a Sisi, de nagyon olvasmányos is. Mégiscsak hogyan írta, hogyan tört elő önből a szöveg?
A szöveg önmagát generálta. Semmit nem határoztam meg előre. Egyfajta transzban írtam. Visszatértem Bécsből, mert nagyon szerettem volna már eljutni oda, és nagyon otthonosan éreztem magam, de erre csak akkor jöttem rá, amikor hazajöttem. Mintha azokat a helyeket fedeztem volna fel, ahol gyerekeskedtem, a játékaimat láttam ismét. A bécsi látogatás nyomán ülepedett le bennem mind a procedúra, mind a szöveg természete. Ezután már minden jött magától, mindaddig, amíg 2-3 rész a szövegből elkezdte diktálni az egész ritmusát. Elkezdtek ismétlődni dolgok, de egy más szinten. Ezért van az, hogy Sisi életéből egyes történések visszatérnek. De különböző életkorban, amikor már más tapasztalattal rendelkezik, legyenek azok lelkiek vagy férfiakhoz kötődőek. Minden összevág, minden kötődik egymáshoz, és véget ér az utolsó szeretővel, aki a gyilkosa is. Én, a szerző, mindig azonosítom magam a férfi szereplővel Sisi életéből. Az első szerelme is vagyok, az amszterdámi ismeretlen is. És az is, aki látja, amikor a trójai emlékműnél kesereg, és végül a gyilkosa is, aki az utolsó történetet meséli el, és tulajdonképpen lezárja az egészet. De ezzel a véggel meg is nyitja az örökké valóságnak, átemeli Sisit a történelemből a történelmen túli fikcióba, a legendákba.
Kísérlet volt ez az elbeszélés valamilyen szinten önnek?
Igen, de nem nyújtott megoldást. Engem nem érdekel az a kísérlet, ami tagad, vagy ami felejtős. Az érdekel, ami tovább visz, amely új megoldásokat kínál, mind nyelvi szinten, mind a látás terén, de etikai szempontból is. Az alkotás terén és az olvasóval szembeni etikai viszonyban is. Mert amíg valaki ki nem nyitja a könyvet, a szöveg nem létezik. Olyan ez, mint a fű. Mindaddig, amíg valaki nem legeli le, addig halott. Abban a pillanatban, amikor jön a tehén és lelegeli a füvet, beindul az az alkimista folyamat, amelynek a végeredménye a tej. Ezt jelenti a kísérlet. Nem az a kísérlet, hogy meggyújtod a füvet, hanem hogy követed a folyamatot, amely során az amorfból struktúra lesz, amely értelmet ad a dolgoknak. Számomra ezt jelenti a kísérlet, építő jellegű és nem tagadó, mint nagyon sok kísérlet. Ezeket mind fenntartás nélkül kiiktatom az életemből.
És kamasta ilye experimento. E un experiment de construcție, nu un experiment de negație. Așa cum sunt cele mai multe experimente și pe care eu le exclud fără niciun fel de rezervă. Thank you.
Cezaris Usára Sissi című kötetét Mircea Bokis, mára marosi festő, szobrász és grafikus művész, egy szóval képzőművész illusztrálta. Ő maga is összművésznek tartja magát, hisz, mint hallani fogjuk, mindent szívesen művel. Ez a kötet illusztrációiból is kitűnik. A Sissi Marosvásárhelyi bemutatóján kiállítással várták az érdeklődőket a kötethez készült illusztrációkból, amelyek eredeti változatukban még izgalmasabb utazásra késztették a nézőt. Mert nem csak a szöveg, hanem a kép is tovább vezet, újabb és újabb utakat nyit meg. Ezt egyből érezte mind a szerző, mind a művész. Éppen ezért lett más az eredeti, a román változat illusztrációja és más a magyar fordításé. Mircea Bokis saját történeteit is hozzáadta a román változathoz, a magyar kötetet pedig a mail art stílus jegyeit kombinálva illusztrálta. Vagyis képes levelező lapszerű keretbe foglalta a szövegrészeket, különböző országok bélyegzőivel ellátva, és változatos illusztrációkkal, kollázsokkal tömörítve kerültek rá a képekre, rajzok, fényképek, látszólag oda nem illő személyek is. A művész ugyanazt az időtlenséget sugallja alkotásaival, hisz a levelezőlap a sok bélyeggel megfelelő keret a levelekre és a korabeli hangulat felelevenítésére. Az idő határtalanságát pedig az illusztrációk, a fotók jelképezik. Mircea Bokissal beszélgetünk.
Explicațiile trebuie să înceapă de la Sissi. Deci acest personaj celebru cu numele de Sissi este atât de complex, încât în momentul în care te apropii de el, este imposibil să-i găsești o cale prin care să epuizezi subiectul.
A megfejtés Sissi alakjában rejlik. Ez a szereplő annyira összetett, hogy abban a pillanatban, amikor közeledsz hozzá, minduntalan újabb és újabb dolgokat fedezel fel, személyisége kimeríthetetlen. A szöveg olvasásakor is számtalan utat fedez fel az ember. Velem is ez történt, amikor elkezdtem illusztrálni mind a román, mind a magyar változatot. Természetesen egyik stílus sem egyedülálló. Egyedisége csupán abban rejlik, hogy a rajzok külön-külön élnek ezekben a könyvekben. Több illusztráció változat is létezik még, és nem kizárt, hogy ezek is meg fognak majd jelenni, mert amikor Pavel Susárral elkezdtük az együttműködést, megegyeztünk abban, hogy ennek sosem lesz vége. Vagyis nem fogjuk azt mondani, hogy Sissi véget ért. Mindig találunk majd új kiegészítési módokat, új utakat.
Ön festő elsősorban, miért pont a mail art volt az a kifejezési mód, amely ehhez a történethez talált?
A Jóisten olyan lehetőségekkel áldott meg, hogy én azt szoktam mondani, nem festő vagyok, hanem művész. Azért, mert ugyanazzal a könnyedséggel vagyok képes rajzolni, szobrászkodni, filmet készíteni, metszeni vagy ötvös munkát végezni. Vagyis minden művészeti ágat könnyedén művelek. Festőként alakultam, de csak akkor tartom magam festőnek, ha az ötlet, amit ki akarok fejezni, színt is igényel. Amikor külben kell gondolkodni, akkor szobrász vagyok, és így tovább. Semmilyen kifejezési mód nem okoz gondot. Így volt ez esetben is. Minden az ötletben rejlik, hogy mi az, ami először átsuhan a gondolataimban, és milyen eszközökre van szükségem a megvalósításhoz. Én így látom, hogy az eszközök határozzák meg, hogy mi vagy éppen.
És valóban sok minden jelenik meg mind a két illusztrálásban, rajzok is, fotók is, és minden.
Igen, mindaz, amit látunk, technikák ötvözése. Színeket, rajzokat, fényképeket vegyítettem, kollázsokat készítettem, a fotókat más technikával is vegyítettem. Mindezek alapjaiban határozzák meg ezt a nagyon is összetett témát. Pavel Susára szövege csodálatos. Úgy vélem, megérte az erőfeszítést mindezeket a megoldásokat megtalálni az illusztrálására.
A román kötet illusztrálása is tartalmaz ugyanakkor szövegrészeket, amelyeket ön írt, iktatott be. Hogyan igazodott a stílushoz, a hangulathoz?
A Pavel által írt szövegben, a Sissihez intézett levelekben sok olyan szereplő jelenik meg, akinek nincs neve. Sőt, az életükről sem derül ki semmi. Én ezeket a szereplőket kihaláztam, mert nagyon érdekesnek tűntek, és kitaláltam egy párhuzamos történetet. Vagyis elkezdtem megírni ezeknek az embereknek az életét. Például van két jó barát közülük, az egyik elmegy Niccában, és ezután levelezni kezdenek egymással. Ebben a levelezésben is megjelenik Sissi alakja, de az is, ami az ő életükben történik. Ezeket a történéseket fejtem én ki, megrajzolom, leírom őket. és a Sisi történettel párhuzamosan megjelenik még egy általam létrehozott történet, egy újabb könyv, ha úgy tetszik. Ezt a módszert a művészetkritika is értékelte utólag, ugyanis ezekkel a rajzokkal országos díjat nyertem design és illusztrálás kategóriában. A kritika legelőször azzal érvelt, hogy az illusztráció olyannyira fontossá vált, hogy az olvasónak el kell gondolkodnia, mi is volt előbb. A rajz, ami a szöveget szülte, vagy a szöveg volt először, és utána született meg az illusztráció. A végén azonban rá kell jönnöd, hogy ez nem is számít, mert szöveg és illusztráció nagyon jól megfér egymás mellett, kiegészítik egymást.
Pavel Susára azt mondta, szabad kezet adott önnek az illusztrálásban. Ennek ellenére sem érezte olykor, hogy vannak határok, amelyeket nem szabad átlépni?
Nem, mert a művészetben nem szabad legyenek határok, mert akkor már nem igazi a művészet. Esetleg a fogyasztók szabhatnak határokat, abban az értelemben, hogy elfogadják, amit csinálsz, vagy nem. De nem is éreztem, hogy határokra lenne szükségem, mert minden, amit én rajzoltam, azt a Pavel Susára által megírt levelek generálták. Semmi nem jött csak úgy magától. Abban a pillanatban, hogy a levelek szövege véget ért, én is befejeztem a saját magam könyvét.
A mail art lényege az, hogy a levelek, a levelező lapok mozogjanak a világban, amit a különböző pecsétek is bizonyítanak. Ezek a levelező lapok viszont nem utaztak.
Nem, a magyar változathoz készült levélversek nem közlekedtek a világban. Ezek személyes szövegek, amelyeket nem engedtem ki a kezemből, nem tettem postára, noha ezt így szokás. Említettem azonban, hogy ez a projekt jóval nagyobb, mint ahogyan itt látjuk, mert amikor én olvastam Pavel Susárának ezt a gyönyörű levelét Sisihez, egy nemzetközi illusztrációs projektet hirdettem. Azután vagy 40 országból érkezett válasz művészektől levélversek, amelyek tényleg utazgattak a világban, és még van vagy 240 a világ minden sarkából. Ezek annak rendje és módja szerint postai bélyegzővel vannak ellátva, de ezeket egyelőre még nem láthatjuk, mert itt a kiállítás nem tette lehetővé, és könyvben sem jelentek még meg, mert még nem volt rá anyagi fedezet. De azt hiszem, ez a siker után, a román és a magyar változat után egy nemzetközi kötet is meg fog jelenni.
A német nyelvű változat már készül?
Igen, én már türelmetlenül várom, hogy Pavel küldje el nekem a lefordított szöveget. Annyit elárulok, hogy gótikus stílusban illusztrálom. Az ötlet már megszületett, de fordítás nélkül még nincs mit kezdenem vele. Más formátumú könyv lesz, gótikus rajzokkal, mert ez talál a német régióhoz. Legalábbis én így gondolom.
Va fi o alt format de carte și varianta de illustrație va fi gotică, mi se pare normal, fiind limba germană. Așa m-am gândit.
Mir Csabok is már említette, hogy készül a kötet német nyelvű fordítása, amely ennek a projektnek egy újabb állomása. Nem csak a szöveg és a hozzá vagy mellé, esetleg köréje rendelt illusztrációk szülik egymást, hanem a nyelvek is, azok határtalansága, amelyeken megjelenhet majd ez az elbeszélés. Magyar nyelvre Demény Péter fordította a Sissit, amely nem kis kihívást jelentett számára. Vele beszélgetünk. Az az érzésem, hogy tulajdonképpen újra teremtődik valamilyen szinten egy mű, és ez valószínűleg így is van. Mert hiszen nem tudom, hogy hogyan találhattad te meg azt a nyelvezetet, amelyet Susár használt. Hát valamit találtál, amivel próbáltad visszaadni azt a hangulatot. De mennyire a szószoros értelmében magyar nyelvre átültetett Sisi az, amit sikerült lefordítanod? Vagy tényleg egy pici árnyalatbeli különbséggel más hangulat lett belőle?
Az a baj nekem, meg azt hiszem bármilyen fordítóval, hogy közel is van, meg távol is van. Nem ő írta, és emiatt távol van, de ő kell megírja azon a nyelven, és amiatt közel van. Vannak könnyű dolgok, a könyvemutatón említettem, hogy különféle azt hiszem inkább Krassó-Szörény megyei RMDSZ-eseket hívtam fel, hogy a helynevek azok megfeleljenek, ez akármilyen kényelmetlen vagy milyen, mert nem sok Krassó-Szörény megyeit ismerek, tehát ki kellett keresni a számot, meg bemutatkozni, meg stb., de viszonylag egyszerű, mert annak a domnak, vagy dűlőnek, vagy nem tudom milyen, az a neve, és kész. Megvan a Transindexen egy helyi névszótár. Tehát ezek a legegyszerűbb dolgok. De aztán, hogy Sziszinek a versei, amiket ő írt. Na most azok megvannak magyarul. Egyrészük úgy emlékszem, hát azért már van vagy 6 vagy hány éves ez a fordítás, egy részük megvolt. Egy részüket újra teremtettem, vagy micsoda. Nem akarok hülyeséget mondani, még az is lehet, hogy magyarul írta őket. Az cseng vissza bennem, hogy Rudolf trónörökössel kezdett érdekelni, és hogy az anyjával mindig magyarul kellett beszélnie. Akkor van-e az eredetiek, vagy hogy nevezzem, az egyik rétegnek egy ilyen prózavers, szabadvers elegye, ami mégiscsak lirikus, de nagyon sok történetet, vagy ilyen anekdotát, vagy micsodát tartalmaz. Akkor van ott egy Déd Nagy Tata, aki a monarchia hadseregében szolgált. Akkor a Merénylő, aki eleve írja ezt a levelet a fikció szerint. Tehát, hogy annyi minden van, hogy azt hiszem, hogy az segít a fordítón, vagy rajtam az segített, hogy így belevetettem magam ebbe a tejbe, grízbe, vagy mibe, amibe nehéz előre menni, és próbáltam előre menni. És úgy sajnáltam is, hogy Pavel elmondta a könyvbemutató, hogy ő mit gondol a költészetről, hogy nem azt gondolja, amit Mallarmé, hogy a szavak szimbolikus értékével játszunk, és sűrítünk, és az a költészet, hanem az a költészet, ami minél több elemből, és minél több világból összeadódik, és ez látszik is a poémáján, meg tán abból is, amit most itt eldadogtam, vagy próbáltam elmondani. Hogy annyi mindent kell fordítani, és biztos vagyok benne, hogy mert nem is a nagy felfedezés, hogy egy román ember számára akárhol is élt, egészen mást jelent ez az egész monarchia és sziszi-ség, mint egy magyar ember számára, aki mégis őrzi azt, hogy a monarchia egyik része ő volt valamiképpen. Nem azt mondom, hogy sokat szenvedtem, mert inkább ilyen filológiailag szenvedtem sokat, és aztán a korrektúrában még voltak érdekes dolgok, mert ugye akkor egy tiszta szöveget lát az ember, és javít, amennyit tud, és amennyit kell, ha kell, de hát nagy kihívás volt, ahogy mondani szokás.
Mennyire ismered te valóban a román nyelvnek a különböző árnyalatait, a tájegységeknek a sajátosságait is, mert ez is mind benne van, az archaizmus is valahol ott van benne a románban, és hát ezt megfeleltetni a magyarral egyáltalán hogy tudod megcsinálni? Mire mész ilyenkor rá? A hangulatra? A szigorú nyelvi dolgokat próbálod talán valamennyire közel hozni az, ami nálunk létezik a magyar nyelvbe, vagy hogyan?
Tájnyelvet tájnyelvre nagyon nehéz fordítani, de hogy is fordítsam, akkor inkább valamilyen általános paraszti nyelv felé mentem, mint ahogy a Móricz regényekből ismerjük mondjuk a magyar parasztságot. Tamási könyvek felé nem mertem menni, mert azért ez nagyon távol van Székelyföldtől ez a világ. Szóval pontos megfeltetések még akkor sincsek, ha úgy tűnik, hogy vannak, de pláne akkor, hogyha nem is tűnik úgy, hogy vannak. És kultúrát kell fordítani. Ez egy prózából vett példa, de ugye Kunderának van egy ilyen, nem is tudom, irritált, vagy milyen elmélete, hogy szinoníma nincsen a világon, és hogyha, mit tudom én, Kafka Voltot írt németül, akkor a magyar fordító mindannyiszor Voltot kell írjon magyarul. És akkor beszélgettük egyszer Részpállal, aki szintén fordító is volt, hogy igen, de a nyelveknek az ekvivalencia tűrő képessége, vagy hogy nevezzem, az különbözik. Tehát, hogy egy angol szövegben a sok was az senkit nem zavar. De a magyar szövegben a sok volt, az egy idő után már nagyon zavar. Akkor mi a teendő? Ilyen szempontokkal, meg nehézségekkel mindig találkozik az ember, vagy szembe megy. Azt hiszem, hogy az is a fordítónak a dolga. Tehát, hogy aki annyira tökéletes változatra törekszik, az sose fogja kiadni a kezéből. Akkor meg annak semmi értelme nincs bizonyos értelemben, mert ennek a fordításnak, mint olyannak van egy olyan értelme is, hogy az egyik nemzet olvasói, vagy az egyik nyelv olvasói lássák, hogy a másik nyelvírója mit művel. És hogyha ezt te nem mutatod meg, mert maximalista vagy, akkor lehetsz maximalista, de nem lehetsz fordító.
Mennyire kellett ezt együltödbe lefordítanod, hogy ne is essél ki ebből a hangulatból, vagy ebbe a könnyű visszatalálni ilyen sajátos esetekben?
A rétegek, amik más szempontból elég sok fejtörést okoztak, azok ebből a szempontból segítettek, mert hogy a Sziszi versei nem olyan stílusúak, mint a Nagy Tata történetei, vagy elbeszélései, és mint a Merénylő szövege, és stb. Ilyen szempontból néha nem is kellett visszatalálnom, hanem befejeztem a Sziszi versei előtt, és elkezdtem a Sziszi verseit. De más szempontból igen. És Szilasi mondta egyszer, hogy írta, nem tudom, a harmadik híd, vagy melyik volt az, melyik regénye, hogy hát befejezte a napi adagját, másnap reggel újraolvasta, javítgatott, és akkor az visszavitte, hogy mondjam, abba a nyelvbe, és akkor tovább folytatta ezzel a módszerrel. Tehát ugye én is valahogy különféle technikákat, vagy miket alkalmaztam, mert amúgy is írok sok mindent, és akkor mást meg másképpen írtam meg, és akkor vissza kellett ereszkednem ebbe a medencébe.
Ilyenkor hátradőlsz, végigolvasod, hogy szól, nem szól jól, próbálkozzak egy másfajta stílusban, vagy hogy volt a kezdet? Tehát ezt a, hogy is mondtad, kicsit Móricz, kicsit nem tudom én milyen hangulatot belevíve próbálgatod, hogy melyik a legtalálóbb?
Meg voltam győződve valamiképpen, hogy jól találtam meg. A javítások azok nem az újraírást illették, hanem annak a kész szövegnek a kinövéseit, vagy micsodáit. Aztán a szerkesztés folyamatában átalakultak dolgok, de az már nem én voltam, hanem az, aki átnézte a kötetet.
Hogy talált rád ez a kötet?
Hát ez nagyon érdekes volt. Volt egy Vigemese nevű évfolyamtársam, aki aztán a Kolozsvári TV-nél dolgozott 6-7 évvel ezelőtt már, vagy még, mert most már nem ott dolgozik, és volt egy ilyen műsor, hogy Ardélenisme. Tével a művészet is benne volt, nem csak az erdélyiségedben a műsorban, és egyszer rólam készített egy portréfilmet. És ezt a portréfilmet látta Pavel Bukarestben, és akkor még ingáztam Vásárhelyre, éppen a Rokádán zötyögtem, amikor felhívott, hogy nem is vettük egymást, hogy rájött, hogy én vagyok az, aki kellek neki, és hogy neki van egy ilyen Sziszi című poémája, amit le szeretne fordítatni magyar. Tehát ez egy megrendelés volt végül is. Én elkészültem a fordítással, ő kifizette a honoráriumot, és akkor én elkezdtem házalni, hogy hát mégis legyen ebből egy könyv is, ne csak egy fájl a fiókban. És aztán hát jó sok év múlva tulajdonképpen meg is találtam a Lektor kiadót.
Hogy látod a román eredeti könyvet az illusztrációival, és hát a magyart, ami viszont már teljesen más ezzel a Mélárt beütéssel? És akkor most visszakanyarodok az első kérdésemhez, amiből indítottunk, hogy mennyire van valóban szó két szinte más kötetről?
Hát a Mélártról én semmit nem tudtam, ezt büszkén mondhatom, de a tárgy maga, tehát már mint a román kiadás, az nagyon megragadott, hogy ez nyilván messzire vezetne és másféle következtetések felé, de a román könyvkiadás az nem úgy törődik a külalakkal, mint a magyar. A szép román könyvek szerintem soha nem fogják elérni a szép magyar könyvek. Tehát az átlaga a szép magyar könyveknek jóval magasabb, mint a szép román könyvek. És ez egy átgondolt tárgy volt, ez a Sisi nevű, vagy című kötet, a Mircea Bokis Mélárt alkotásaival. És akkor, amikor kezdődött a magyar kiadás körüli, hát szinte azt mondanám, hogy hercegurca, mert ez egy nagyon komoly folyamat volt, hogy egyeztetni, kielégíteni a képzőművész álmait is, vagy hogy is nevezzem, ez csak hallomásból, vagy a könyvemutatón elhangzott célzásokból tudom, de hogy hát tényleg, hogyha ennyi alkotó van, akkor ezt úgy megszenvedték. És a román kötet az egy ilyen nagyobb kötet, ilyen mustárzöld, amennyire én képzőművész vagyok, vagy mustárbarna, és a magyar kötet pedig egy kisebb négyzet alakú kötet, és akkor ott Bokis a könyvemutatón el is mondta, hogy vannak alkotások, amelyek világszerte készülnek. Tehát, hogy valaki felteszi Venezuelában, és Párizson keresztül megérkezik Felsőbányára, vagy micsoda, ahol Bokis él. Tehát ez az egész annyira, nem is tudom milyen volt a számomra, érdekesnél is érdekesebb. De azt hiszem, hogy talán, mert mit képzelünk mi a monarchiáról, de nem csak képzeljük, hanem olvassuk is. Kosztolányinak a Csók című novellája arról szól, hogy elutazik Fiumébe, vagy hova utazik, távoli tengerpartra. Tehát, hogy akkoriban olyan egyértelmű volt, vagy Móricz eszéje a Babits Mihállyal a Gárdátónál. Tehát, hogy olyan egyértelmű volt, hogy mi olyan nagy terekben lakunk. És nem azért, mert utazási iroda, vagy nem tudom mi, hanem azért, mert ez mind a miénk valamiképpen, vagy mind lehetne a miénk, vagy nem tudom. És akkor ez a Mélárt, ez megint olyan, hogy átmegy a világon, a kötet, vagy a vers, vagy a poéma neme, vagy hogy kell ezt nevezni, az eleve egy levél, hát akkor ilyen leveles alkotásokkal illusztrálták.
Te szeretsz fordítani, vagy kizárólag a kihívás, meg az izgalom kedvéért fordítasz, vagy tényleg szereted azt, meg elhivatottság is, ahogy mondottad, hogy ismertessük meg azt, ami a román irodalom és a kultúra része a más kultúrájában.
Én azt gondolom, hogy szeretek, meg azt is gondolom, hogy elhivatott vagyok. Persze aztán azt elég nehéz megélni sokszor, hogy hány embert érdekelnek azok a mélységek, amelyekhez én eljutottam, vagy amelyek felé az eredeti vezet, vagy visz. Mindig az a benyomásom, hogy sokkal kevesebbeket érdekel, mint a hányat érdekelhetne tulajdonképpen. Na de hát ez már nem rólam szól, hanem a világról, vagy a befogadásról, vagy miről. Én szeretek elbelődni, vagy elgondolkodni azon. A minap beszélgettem a kollégáimmal, hogy még az esztétika tanárunk mondta ezt a példát, hogy Ionesco-nak a darabja Le roi se meurt. Na most ez azt jelenti, én nem tudom franciául, de azt jelenti állítólag, hogy a király meghallja magát. Na most ezt nem lehet magyarul mondani. Vagy csak egy műhely szemináriumon, vagy hol lehet magyarul mondani, hogy a király meghallja magát. És akkor úgy is fordították, hogy a király meghal, a király halódik, aki, hogy mondjam, át akarta hozni ezt a reflexív árnyalatot, az így fordított, hogy halódik, de akkor se az, ami az eredetiben van. Vagy azt mondja Eminescu, hogy Nukredeam san vățamu rivrodat. Isten tudja, hogy ezt úgy fordították, nem is tudom már, de nem úgy fordították, hogy nem hittem volna, hogy megtanulok meghalni egyszer, mert ez az, amit beszéltünk Kundera kapcsán, hogy ez túl sok valamiképpen, meg nem is fér el annyiban, amennyiben kell, hogyha a formában ragaszkodunk. De ez nem az, hogy megtanulok halni, azt hiszem így fordította Aprili, hanem ez valami más. Vagy ugyancsak de ce num vii. Az se az, hogy ólj össze már. Nagyon szép, de ugye abban benne van az, hogy nekem de che num vi, nekem, miért nem jössz? És ezt nem tudta áthozni semmilyen magyar fordítás, és talán nem is magyarul lenne. De mégis egy virágot veszítünk el azért, vagy azáltal, hogy ezt nem tudjuk magyarul mondani, csak másként tudjuk magyarul mondani.
Jól tudom, hogy szomorú vagy, és trója a lelkedben. Valamiképpen mindketten ugyanabban a betegségben szenvedünk. A történelem hatalmában vagyunk. Mert mindketten fantazmagóriánkból élünk, és mert a történelem a mi táncparkettünk. Az a hely, ahol a bécsi valcer a legtisztább formáját nyeri el, és az utolsót. Rövid idő múlva találkozunk. Nem is sejted, hogy már minden apró részlet ki van tervelve. Egyedül én tudom, mert én mindent tudok. A forgatókönyv ugyanis az én keblemben íródik. Az ereimben, az agykérgemben, mert én magam vagyok a forgatókönyv. Mert én a vőlegényed vagyok. Mert én szabadítottam fel az utat, amin jársz. Én terítettem le a virágos és sugaras szőnyeget eléd. Én tárom szélesre a levegő kapuit. Mert én követlek téged a halálba is.